A mai ige hirdetés címe növekedés és beteljesedés Krisztusban. Olyan témával szeretnék foglalkozni, ami egyetemes törvénye a világ mindenségnek, a növényvilágnak, az emberi létnek a növekedés, fejlődés, beteljesedés törvénye. Az alapigénk, amit olvassunk el közösen, Efezusi levél 4. fejezetében található, a 13., 15. és 19. vers. Tehát az Efezusi levél 4. fejezetében a 13., 15. és 19. vers arról a növekedésről, fejlődésről szól, amiben Isten szeretne bennünket részesíteni. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy ne legyünk többé gyermekek, 15. hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. 19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Növekedés, fejlődés, beteljesedés, ezek az alapkifejezések. Isten így akar bennünket látni, így akar bennünket vezetni, hogy állandó tapasztalatunk legyen az életben ez a növekedés. Mit jelent ez? Hogyan fejlődhetünk az életben, a hívő életben? Milyen törvényei vannak a növekedésnek? Érdekes, hogy mind a testi, mind a lelki növekedésnek párhuzamba állíthatók a törvényei, de minket elsősorban most a lelki növekedés érdekel. Mindannyian tudunk arról, és tapasztaltuk sokan, hogy az egyik legszebb vonása az életnek, amikor odáig el tud bennünket vezetni Isten, hogy megragadjuk a szeretetét, hogy megismerteti magát velünk, hogy vágyat ébreszt önmaga után, és az ember átadja a szívét, lényét Istennek. Ez a megtérés. Ez az emberi életnek egy csúcspontja, egy kiemelkedő magaslata, de még korán sem a befejeződés, inkább kezdet. Ezért mondja Péter apostol 1. levele 2. fejezetében, mint ma született csecsemők, a hamisítatlan tiszta tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Sokan összetévesztik a megérkezést az indulással, sokan úgy gondolják, hogy hát most megérkeztem, pedig valójában csak egy kapun léptünk be a megtéréssel, és Isten szeretne bennünket tovább növelni és fejleszteni, ez pedig már a megszentelődés útja. Szeretne bennünket tovább vinni, tovább vezetni, és sokan megdöbbennek, és ugye el is gondolkodnak azon, hogy amikor megtértek, és Istennel szövetséget kötöttek, és úgy érezték, hogy hát most már nem fog rajtuk uralkodni a bűn, és nem eshetnek bele azokba a tévedésekbe, bukásokba, mint annak előtte, és aztán azt tapasztalják, hogy mégis előjön a bűn, nem lenne ugyan törvényszerű, mert hogyha Isten kezét nem engednénk el, és hagynánk, hogy a szívünkbe lakozzon, akkor nem lenne törvényszerű. De az emberi természet könnyen enged a kísértésnek, és már ott is van a bűn. Sokan úgy gondolják, hogy valami csalás áldozatai lettek, de nem erről van szó, hanem Isten azért engedi meg sok ember életében ekkora bukást, vagy a válságokat, mint ahogy sokszor tapasztaltuk. Én magam is ezt éltem át. A megtérésem és keresztségem után egy tapasztalatot éltem át, ami 4-5 évig olyan mélységbe ejtett, hogy alig tudtam kijönni belőle. Sokat gondolkodtam, hogy miért. És aztán rádöbbentem arra, hogy azért, mert ha Istennel kötött szövetség nélkül jött rám volna az a válság, akkor tönkretett volna, elejtett volna. De Isten volt a szövetséges, ő át tudott vezetni ezen az alagúton úgy, hogy volt megoldás. Már megtanított arra, hogy tőle kell előt nyerni, hogy belőle táplálkozni, vezetett. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy megérkezett, akkor azt kell mondanunk, hogy inkább elindult. De a megtérés egy csodálatos kapu, amin át kell lépnünk ahhoz, hogy Isten igazán erővel munkálkodhasson értünk, és ez így jó. Milyen törvényei vannak a növekedésnek és a fejlődésnek? Mit tehetünk azért, hogy a fejlődésnek a részesei legyünk? Ahogy mondja Márk evangélium a 4. fejezetében, a jó földbe esett mag ad növekedő és bővölködő gyümölcsöt. Tehát igazából a jó föld egy megtért embernek a szíve, hogyha odaveti Isten a magot, ha ott kereszti ki, akkor az már növekedő és bővölködő gyümölcsöt terem. Nyissuk meg Bibliánkat Márk evangélium a 4. fejezeténél, és nézzük meg azt a szakaszt, ami arra válaszol, hogy mitől terem, mitől növekszik a növény, és egyben rávilágít a lelki növekedésnek a titkára is. Márk evangélium a 4. fejezetében olvashatunk a 27. verstől a 29-ig arról a törvényről, hogy ki, mi által növekszik a növény. Olvasom tehát ugye arról az emberről, aki bevetette a magot a földbe, és így olvasom a 27. verstől, alszik, ő csak alszik, és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban, mihelyt a gabona arra való, azonnal sarló tereszt rá, mert az aratás ideje elérkezett. Milyen érdekes szakasz, ugye? Azt látjuk, hogy ő csak elveti a magot a földbe, a mag kihajt, felnő, ő maga sem tudja miképp, magától terem a föld. Először füvet, aztán tovább, egészen a kalászig. Hatalmas törvény ez, a lelki életre nézve is. De a fizikai életre nézve. A magvető mit tehet? Megkapálja a földet, esetleg felügyeli az eseményeket, jó időben veti el, látva az időjárás körülményeit, de sem a napot, sem az esőt nincs hatalmában meghatároznia. A hőmérséklet sem az ő hatalmában van. Mit tehet? Ő csak felügyeli. A fű magától terem. Vagyis kitől? Istentől. Hogyha egy ceruza botot, vagy egy ceruzát, egy botot, vagy egy fém darabot ledugnék a földbe, kihajtana? Hát ez képtelenség, ugye? Élet kell. Életadó és életet teremtő, fejlesztő és növesztő hatalom kell, ezt pedig maga az Isten. De így van ez lelkileg is. Így van ez testileg is. Emlékezzünk arra, hogy Jézus mit mondott, hogy melyikünk tudja a termetét egy arasztal is megnövelni, egyikünk se. Erre mi képtelenek vagyunk. Lelkileg sem tudjuk magunkat növelni. Mi csak annyit tehetünk, hogy esetleg a körülményeket, a lehetőségeket megadjuk Istennek, vagyis a szívünkbe beengedjük az ő teremtő hatalmát, az ő szeretetét, az ő napfényét, az ő igéjét, kegyelmét, és akkor az terem füvet, növényt, kalászt és termést. De ez is érdekes, különben a növekedésnek fázisai vannak a növénynél is, és az embernél is lelkileg is, mégpedig a fázisai a fű. Azt mondja a Biblia, a fű az emberi élet. Semmi és hiába valóság. Aki csak a fű szinten marad meg, az nem nyer termést. Aki csak virágzik, de nem ereszt kalászt, az sem. Isten át akar bennünket vezetni a fázisokon, hogy végül termést érleljünk, aminek a képével él is a Biblia, aratás, begyűjtés. Tehát a lelki növekedésnek is vannak törvényei, nem mi fejlesztjük magunkat, mi csak átadhatjuk a döntéseinkkel, a szabad választásunkkal magunkat Istennek, és Isten bennünk terem, Isten bennünk munkálkodik. A leghatalmasabb ajándékokat adhatja nekünk, hogyha bűnrendezéssel, igével, imádsággal, másokért végzett szolgálattal munkálkodik értünk, és átalakít bennünket. De a Biblia még tovább megy, és olyan kifejezéseket használ, amint itt olvastuk az Efezusi levélben, hogy Istennek egész teljességéig. Szinte szédítő magaslat, mit jelent ez? Hogyan lehet Isten teljességéig növekedni, hiszen Isten bennünket a teljességre akar vezetni bennünket. Egészen addig folyamatosan a fejlődés, növekedés tapasztalatában akar részesíteni, és el akar juttatni bennünket a teljességig. Sok ember ettől megriad. És úgy gondolja, hogy ez egy szédítő dolog, ez biztos valami tévedés lehet, hiszen hát hogy juthatna el az ember odáig? Pedig Prédikátor könyvében, a 3. fejezetben olvashatunk arról, hogy Isten kezdetben az ember értelmébe, elméjébe az örökké valóságot adta, az egész világot. Csak aztán az ember keresett sok kigondolást. Tehát Isten, amikor bennünket hív, hogy kövessük őt, hogy amikor mondja, hogy az ő ábrázatához hasonlatosak legyünk, akkor egyben azt fejezi ki ezzel a meghívással, hogy ő követhető, ő elérhető, ő elnyerhető, hozzá fel lehet növekedni, el lehet jutni. Sok ember úgy gondolja, hogy ez minden bizonnyal valami tévedés lehet, és hát ez rám nem vonatkozik, hiszen hát Jézus például, mint hallottuk sokszor, hát ő tud halottakat támasztani, tud betegeket gyógyítani, és ő le tudja csendesíteni a tengert. De én csak egy ember vagyok. Pedig a Biblia mégis azt állítja, hogy elnyerhető az a hatalom, amely által a természeti jelenségek befolyásolhatók, ami által betegségek gyógyíthatók, és ami által Isten szívünkbe fogadható. Gondoljunk arra a győzelemre, amit a laodíciai levélben olvashatunk, hiszen Jézus ezt mondta, aki győz, hozzáteszem, tehát győzhetünk, amint én is győztem, tehát a példája követhető. Emlékezzünk Illésre, a szavára 3,5 évig bezárult az ég. Nem csak Jézus tudta a tengert lecsendesíteni. És imájára megindult az eső. Vagy gondolhatunk az apostolokra, halottakat támasztottak, betegeket gyógyítottak. Tehát az a hatalom elnyerhető, az a kegyelem, ami Krisztusnak volt elnyerhető, az isteni természet részesedése által, amit a bűnelrendezéssel elnyerhetünk, a megtérés által elnyerhetünk, részesei lehetünk a fejlődésnek. Hitáltal győztek az elődeink, mi is győzhetünk hitáltal. A fejlődés kulcsfogalma hitáltal, hitáltal. Növekedhetünk, fejlődhetünk. Egészen addig a pontig, amit a Biblia így nevez, hogy a bűntől való teljes szabadulásig. Az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy Isten úgy akar bennünket önmaga elé állítani, mint egy szüzet, aki nincs szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle. Tehát a fejlődésnek, a lelki fejlődésnek egy csodálatos lehetősége Isten vezetésével, hogy el akar bennünket juttatni odáig, hogy minden tudatos bűnünket rendezzük le, ne maradjon bennünk maradék, és minden fel nem ismert bűnt is rendezzünk le. Érdekes, hogy a Mózes 3. könyve 5. fejezet 17.-18. versében van szó arról az áldozatról, ajánlom figyelmetekbe, olvassátok el otthon az igét, tehát Mózes 3. könyve 5. fejezet 17.-18. versben, hogy a nem tudatosan tévedésből vagy tudatlanságból elkövetett bűnök miatt is kellett áldozatot bemutatni, mégpedig véres áldozatot. Ez azt fejezi ki, hogy az is bűn. És pontosan ezt akarja Isten elérni velünk, hogy ha mi kérjük, hogyha mi akarunk növekedni, fejlődni hozzá, akkor azoktól a bűnöktől is meg akar bennünket szabadítani, mert teljesen szabaddá akar bennünket tenni, amelyeket nem ismertünk még fel. Ezért olvashatjuk a 88-as üzenetben, hogy Isten munkájának végső betetőzése az lesz, amikor a népét elvezeti a teljes tisztuláshoz. Szeplő, sömörgözés vagy valami afféle sem lesz rajta. Micsoda távlat ez? Micsoda lehetőség? Micsoda szabadság? A fejlődés csak szabadság légköre alatt és a szabad távlatok alatt képzelhető el. Isten idáig akar bennünk juttatni, idáig akar bennünket tisztítani, hogy teljesen szabadok legyünk a bűntől, hogy ne legyünk rabszolgái a bűnnek. Mi választhatjuk ezt az utat, dönthetünk, hogy akarunk-e eddig eljutni. Ezen is úgy sokat gondolkodtam, hogy miért oly nehéz az embernek átadni akaratát Istennek, és vajon Jézus miért könyörgött többször is, hiszen amikor azt olvassuk a testének napjaiban erős kiáltás és könyhulatás közben járult az atyához, arra gondolhatunk, hogy Jézus naponta kellett, hogy az akaratát átadja, nem csak a Gecsemáné kertben az atyának, ha nekünk nem is vérverítékes küzdelemben, de naponta ugyanúgy meg kell vívnunk azt a csatát, mint Jézusnak, hogy neki is volt emberi természete, és neki is kellett küzdeni, hogy az akaratát az Atya akarata alá rendelje. Ez kikerülhetetlen. ez küzdelem, ez megfeszítettség, ez átadás. És itt van az az a töréspont, amit látnunk kell, mindenkinek el kell döntenie, hogy akarja ezt, vagy nem. Hogy dönt-e emellett, vagy nem, hogy választja ezt az isteni megoldást, vagy nem. Minden esetre az biztos, hogy Isten számunkra a teljességet kínálja fel, mindig is ezt kínálta fel, és mindig is ezt akarta. Emlékszem rá, amikor 17 éves koromban elolvastam a Bibliát, hát persze a 99%-át nem értettem, de azt világosan megértettem, hogy Isten a teljességet akarja közölni számunkra. Világosan láttam, hogy a legelső lapja a Bibliának a teremtésről szól, és a legutolsó lapja is a teremtésről szól. Honnan, hová? És közte miről szól a világ? Miért ilyen a világ? Mivé lesz a világ? És honnan indul a világ? A három legnagyobb kérdés. Isten nem akart bennünket úgy látni, mint egy ilyen kis hernyót, aki a nagy távolságok között csak így araszolgatással, csak úgy haladgat előre, és fogalma sincs sem a kezdetről, sem a végről. Nekünk kitágította Isten a látásmódunkat, és beavatott azokba a titkokba, amikben mi nem tudnánk belátni. Gondoljunk a mai evolúciós elmélet két nagy fogalmára, amik ugye frappás, meg humoros megfogalmazások is egy kicsit, hogy nagy bum, meg nagy recs. Ugye a kezdet a nagy bum, a végzés a nagy recs. Lehet, hogy szépen hangzik, és olyan találó ez a kifejezés, de az is igaz, hogy a sok-sok keletkezés elmélet, mintha azt támasztaná alá, hogy nem sok köze van az igazsághoz. De akkor mi az igazság? Pontosan tudta Isten, hogy a magunk fejéből nem tudjuk kikövetkeztetni, mi a kezdet és mi a vég, ezért számunkra felvillantja a teljességet. És nem csak a teremtés történetben, hanem például a 10 parancsolatban is. A vele való legszemélyesebb kapcsolaton keresztül indítva, az Isten iránti szeretett törvényeken keresztül az ember, az élet, a házastárs, a hírnév, a vagyon védelmén keresztül egészen elvezet a kívánságig, hogy kikerülvén a romlottságot, amely van a világban. Megtapasztaljuk a teljességet, a törvényének a teljességét közli számunkra Isten. És nem csak ebben, hanem hogy ha megnézzük például a boldog mondásokat, vagy a mi atyának az imáját, vagy a hit általi megigazolás gyönyörű tanítását, mindegyikben benne van a teljesség, a maga módján, a maga szempontjából. És Isten beavatott bennünket a megváltás titkába is, a bűnnek és az igazság alakulásának, fejlődésének a titkába, és világosan kimondja a bűnnel kapcsolatban, hogy a bűn teljességre jutva a halált nemz. Isten ebben is a teljességet akarja nekünk felmutatni, mert meg szeretné velünk értetni, hogy a rossz hova visz, és csak akkor lesz majd valóság, hogy nem lesz kétszer veszedelem, hogyha az ember tisztán megérti, hogy a bűn teljességre jutva a halált nemz. De minket elsősorban az igazság teljessége érdekel, hiszen mi szeretnénk részesülni Isten teljességében, és ez a leghatalmasabb ajándék, örömhír, ez az igazi evangélium, hogy létezik igaz élet. Hogy létezik győzedelmes élet, hogy létezik olyan, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Hogy lehet fejlődni, hogy lehet növekedni. Mert hiszen növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban, mondja a Biblia. Van fejlődés, igazi növekedés. Nagyon sok ember úgy mondja, hogy hát ezt ő nem hiszi el, és amikor régen emlékszem, beszélgettem lelkészekkel, különféle egyházból való lelkészekkel, katolikus lelkészekkel is, akik betekinthettek emberek lelki világába, a legintimebb titkaikba, hát ezt persze nem mondták el, és nem is kértem, de a törvényszerűséget elmondták, hogy általában az emberek ugyanazokat a bűnöket követik el. Szinte mindig ugyanazokat a bűnöket gyónják meg, és mintha úgy zajlódnék le az egész folyamat, és hát persze sokszor én is magamra ismertem ezekben, hogy minthogyha a bűn elkövetése következtében az idegrendszerünkbe, vagy az agyunkba, vagy a lényünkbe, mintha ilyen pályák íródnának be, így bevésődnének, és hogyha jön a kísértés golyója mondjuk, akkor némi tétovázás után valamelyik pályába belezökken, és végigfut a maga pályáján. Esetleg még mélyebbre válja azt a pályát. Kikerülhetetlen törvény a bűn törvénye. Pál apostol meg is mondja, felfedeztem magamban a törvényt, a bűn törvényét. De ugyanúgy, ahogy van bűnnek törvénye, azt mondja Római Levél 8. fejezet 2. versében Pál apostol, a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halálnak törvényéből. Ahogy van a bűnnek törvénye, ilyen törvényszerűen bekövetkezik, és nincs kitérő előle. Amilyen törvény az, hogy a nehézség erő következtében lehull egy könyv, amilyen törvény, hogy 100 Celsius fokná forra víz, ugyanilyen törvény a bűn törvénye, de ugyanilyen törvény a Krisztusban való élet lelkének törvénye, és nekünk ez a hatalmas üzenet. Létezik olyan út, létezik olyan fejlődés, ami Krisztus lelke által történik. És ennek a fejlődésnek, ennek a győzedelmes életnek vannak lépései, szakaszai, amelyeket jó tudatosítani. Általában ismerjük is ezeket. De úgy gondoltam, hogy úgy felsorolás szerint, hogy végig megemlítem ezeket, hogy néhány villanásnyi percig, hogy érdemes úgy végigfuttatni a tekintetünket. Az első ilyen törvénye a fejlődésnek az ismeret. Isten megismerteti magát velünk, és vágyat ébreszt önmaga után bennünk. Ekkor mi világosan meglátjuk, hogy mit akar velünk Isten elérni. Ez Isten munkája. Megmutatja az ő teljességét, a növekedés irányát, célt szab, céltudatot teremt bennünk. És ekkor mi választunk vagy döntünk. Eldönthetjük, hogy akarjuk-e ezt az utat bejárni, megyünk-e Isten felé, és abban a pillanatban, amikor mi ezt megtesszük, persze ez nem ilyen egyszerű, mert itt van a küzdelem és a megfeszítettség, de erre majd később visszatérek, akkor Isten ezt komolyan veszi, és beköltözik a mi lényünkbe, és munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt, hogy átadjuk akaratunkat neki. Döntés, választás, akaratátadás. Odaszánás, megfeszítettség. Ahhoz, hogy teljesen át tudjuk magunkat adni Istennek, hogy alá tudjuk rendelni akaratunkat, ez küzdelem. De ezt is Isten munkája már bennünk, hogy teljes legyen, hogy kialakuljon. A kegyelmének befogadásához kell nyitottság. Ézsaiás könyve 60. fejezetében olvashatjuk, a te kapui nyitva legyenek. Hogy be tudjuk fogadni az Isten kegyelmét. És amikor ezt megtesszük, amikor ezt Isten elvégzi bennünk, akkor jön egy nagyon fontos pont, a határélmény. Isten elvezet bennünket azokhoz a pontokhoz, határpontokhoz és frontvonalokhoz, mind élethelyzeteinkben, mind igekutatásunkban, mind Isten ismeretünkben, mind a bűn legyőzésének útjában, amelyek határpontokon megmutatja, hogy itt kell tovább lépned. Itt kell fejlődnöd. Itt tudatosítja bennünk, hogy itt bűnfelismerések és bűnrendezések által léphetsz tovább. Ez a tisztulás útja. Amikor Isten kegyelme működik bennünk, akkor a győzelem a tapasztalatunk. Ezekben a helyzetekben elvezet bennünket Isten a győzelemig, és az elnyert győzelem gyümölcsét is már megmutatja a gondolatainkban, beszédünkben, cselekedetünkben, elkezdi termi a lélek gyümölcseit. Ekkor megjelenik az a fogalom, amit így mondhatunk, növekedés és fejlődés és erősödés. Isten elkezdi az erőnket növelni, a jellemünket fejleszteni, és a következménye az, mint az izomnál az erősödés, hogy teherbíróbbak leszünk. Olyan új helyzeteket teremt, amiben bennünket fejleszthet, újabb megbízatásokat ad. Ha addig volt X talentumunk, akkor azt mondja, adjatok neki még többet. Adjatok neki még újabb lehetőségeket, mert van ereje, van teherbíró képessége. Isten megmutatja a kapcsolattartásnak a törvényét is az ima, az ige által és a másokért való szolgálat által. És gyakoroltad bennünket ebben, hogy hogyan fejlődjünk tovább, amiképpen vettétek Krisztust, azonképpen járjatok benne. Vagyis ugyanazt, ahogy a megtérésig elvezetett bennünket, ugyanúgy, hogy a magot és a füvet növeszti az égi kegyelem, ugyanúgy kell nekünk folyamatosan alárendelni magunkat Isten kegyelmének, és ő elvezet bennünket a győzelmek újabb és újabb megtapasztalásához. Olyan helyzetekbe visz bennünket, amelyekben régebben mindig elbuktunk. És hirtelen megtapasztaljuk, hogy Isten segítsége által most győzelem van. Ha elbukunk, akkor megint munkálkodik rajtunk, hogy ne bukjunk el a következő próbában. És ha legyőztük a próbát, utána vár, ad időt, hogy megerősödjünk, és ad egy nagyobb nehézséget, és abban is megmutatja a győzelmet. És így lépésről lépésre vezetve, újabb győzelmek tapasztalatán keresztül elvezet bennünket egy csodálatos fejlődési úton, hogy részesünké lehet az úgynevezett alkotó életmód, hogy Isten munkatársai lehetünk, hogy beavat az ő titkaiba, hogy ő üzeneteket küld általunk a világnak, és folyamatosan egyre szorosabbra vonja a vele való kapcsolatát, és eléri velünk azt a célt, amire mindig is vágyakozott Isten, hogy elvezessen bennünket az üdvösségig. Mert ez a beteljesedés. Ez a beteljesedés. Nyissuk meg Bibliánkat Péter apostol első levelénél, és olvassuk az igét, ami olyan felemelően összefoglalja azt, amit elmondtam most. Az ige olyan világosan kifejezi Péter apostol első levele, első fejezet, harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Egy fogalmat szeretnék még úgy kiemelni az előző felsorolásból, mégpedig az akaratnak a rendkívüli jelentőségét. Az akaratnak olyan hatalma és jelentősége van, amit nem lehet eléggé túlozni, tudnék az embert az akarata irányítja. Az embernek olyan hihetetlenül erős akarata van, hogy képes a Himaláját megmászni, képes egy csónakon az óceánokat keresztül szelni. Mit mondjak, olyan dolgokra képes az akarat, hogy hihetetlen. De az akaratunk fertőzött és romlott. És ezért kell akaratunkat Isten akaratára rendelnünk, és ezért mondja Pál apostol azt a híres igét, amit már sokszor idéztünk, hogy a tökéletesség elnyerése érdekében nekünk valamit tennünk kell az akaratunkkal, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, cél egyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát egy teljes igyekezet, egy teljes megfeszítettség, egy teljes odaszánás, egy akaratátadás jellemzi Pál apostolt, ezáltal nekünk szegezi a kérdés, hogy akarjuk-e mi ezt igazán? Úgy megfeszítjük-e magunkat, átadjuk-e magunkat ennek a célnak, hogy elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Kísértések, próbák, nehézségek, de tekintünk-e a hervadhatatlan örökségre? Hogy az a fényes arany, az a hit, ami értékesebb az aranynál, a miénk legyen. Hogy a megpróbáló körülményekben Isten megtapasztaltassa velünk a győzelem ízét. A tökéletesség egyik kulcsa, ez az akaratátadás, ez a megfeszítettség, ez az odaszánás. Sok ember azt mondja, hogy épp elég bajom van az életben, épp elég bonyodalom van, kell nekem ez az út, kell nekem olyan út, amiben önmagammal szembe kell szállnom, és le kell győznöm, ez képtelenség, ez nem az én utam, ez egy kényelmetlen út, egy állandó belső harcot jelentő út, és sokan nem vállalják. Lehet, hogy a szavaikkal kimondják, hogy akarom, de az akarat az nem szavak kérdése. Az akarat átadás egy megfeszítettség, egy határélmény. Pál apostol azt mondja, hogy amikor ő elindult ezen az úton, egy nagy döntést kellett meghozni, és ez is a fejlődésnek egyik nagy törvénye, a múlt fogságától szabaddá kell válni. Nem szabad a múltra tekintenünk. Nem szabad állandóan a múlton rágódnunk. Általános jelenség a világban, hogy ezt teszik az emberek. Mi ezt megszoktuk, ez már belém rögződött, én már ezen nem tudok változtatni, ez be van írva a génjeimbe, és mondanak ilyeneket az emberek, és sokszor mi is úgy mondjuk, hogy hát én ez képtelenség, nem tudok ezen változtatni. Pedig Pál apostol azt mondja, hogy számomra a múlt nem érvényes. Én a múltat hátam mögé vetem. Célegyenes törekszem az Isten onnét felülről való elhívása jutalmára. Hát ha Isten megbocsátja a bűnünket. Olyan szépen olvashatjuk Zakariás könyvében, hogy ő a tenger mélységébe veti azokat. Van egy ilyen képeslap, amit találtunk, oda ki van írva, az ige után tilos halászni. Hogyha valaki egyszer már a mélységbe vetette Isten, akkor miért hozzuk mindig elő? Telten előhozni, kiboncolni, elemezgetni, szétszedni a múltnak a darabkáit. Ez kínzás, ez kegyetlenség. Azt mondja a Példabeszédek könyve 17. fejezetében az ige, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Isten csak akkor tud nekünk megbocsátani, ha mi is meg tudunk másoknak bocsátani, amire magunktól nem vagyunk képesek. Ezt is kérni kell Istentől, mert ő munkálja bennünk is a megbocsátást. Pál apostol azt mondja, hogy én még önmagamat sem ítélem meg. Meg kell tanulnunk azt a törvényt is, hogy akár mi vádolunk másokat, akár magunkat vádoljuk, sok ember ebbe a csapdába esik bele, akkor nem veszi észre azt, hogy a vád az nem Istentől ered, a vád az kétségbe ejt, a vád az magam ellen és Isten ellen fordít, elveszi az életkedvemet, Isten ilyet soha nem tesz egy emberrel. Isten fed, de mindig reménnyel párosulva fed. És mindig kiemelni akar, és megjobbítani, és életet támasztani bennünk. Az Isten kegyelme ilyen. Az emberi természetnek nem könnyű ez a látásmód, mert az élet olyan ezergyökerű. És nagyon sokszor, amikor egy ember elkövet a környezetünkben egy bűnt, akkor ki tudja, hogy ő miért követi el. Lehet, hogy pont azért, mert a múltban nem rendezte le, vagy nem tudott felszabadulni alolla, na de a mi feladatunk azt megítélni, hogy ő hol tart. Nekünk kell ítélkezést mondani róla, hogy ő most hol tart. Nem azt kellene inkább tennünk, hogy bemutatni neki az irgalmasság, az elnézés, a másik iránti lecsendesedés tapasztalatát és győzelmét. És a győzelem által benne felébreszteni a vágyat. Lehetne így is tenni. Nem elmondani neki, hogy már megint ezt tetted, már azt mondtad, és megint megbántottál, már ezerszer elmondtam neked, és megint te sose fogsz megváltozni. Ugye mondhatunk ilyeneket, de halljuk ezekben, ott van a kárhoztatás, a másik leírása, az ítélkezés. Isten olyat soha nem tesz. Nekünk reményt, hitet, bátorságot kell ébreszteni embertársunkban, hiszen ez a győzelem útja. Pál apostol a versenypályához hasonlítja az életet, és azt mondja a híveinek, úgy hussatok, hogy elnyerjétek a győzelmi koszorút. Az emberi életnek egy rendkívüli lehetősége, hogy úgy neki dőljünk ennek a célnak, hogy úgy neki feszüljünk és rátámaszkodjunk Isten kegyelmére. És ez nem egy ilyen görcsös fuldoklás és egy ilyen akarnokoskodás, hanem az Istenre való nyugodt támaszkodás. Egy bizalomteljes ráhagyatkozás. Hiszen, hogyha az óemberünk megfeszítését Isten el tudja bennünk nyerni, akkor megszabadulunk az uralmától. Ez a megfeszítettség benne van, így mondja Pál apostol a Galata levél 5. fejezetében, a győzelmes életben mindig, akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival. Aggodalmak, félelmek, nehézségek törhetnek ránk, sőt, fogságba ejthetnek bennünket, sőt, lehet olyan is, hogy úgy körül kötöznek, és úgy érezzük, hogy dermedten állunk, és nincs mit tovább tenni. Nemrégiben mi is feleségemmel Zsuzsával egy ilyen helyzetbe kerültünk, amikor úgy éreztünk, hogy egyszerűen nincs kiút. Elmentünk sétálni, és emlékszem ott, hogy tényleg olyan tehetetlenségben, megrekedve imádkozni kezdtünk. Zsuzsa imádkozott, és egyszerűen kimondta a Jóistennek, hogy Uram, nem tudjuk megtenni, nem tudjuk kiszabadítani, nincs lehetőségünk. És egész lénye, vágya, akarata benne volt ebben a fohászban, hogy átadjuk Istennek. Épp mondtam is akkor neki, hogy ez a győzelem pillanata volt. Mert amikor az ember megtapasztalja azt, hogy úgy igazán egész lénye mélyéből fohászkodik, és könyörög Istenhez, esedezik, látva a maga tehetetlenségét, ez a győzelem pillanata. És attól a pillanattól kezdve átadtuk Istennek azt a problémát, tudtuk, hogy ő a teherhordozónk, ő a nehézségünk viselője, és az egész napunkat beragyogta ez a tudat. Olyan nyugtatóan, hogy Isten segít, és rólunk levonult ez a teher. Ezt a megfeszítettséget át kell élnünk naponta. Jézus reggel és este így imádkozott. Ezt nem kerülhetjük ki, az emberi természetünket fogva tartja, megkötözi ez a lehúzó erő, ez az állandó bizonytalankodás. De Isten pontosan ezeken a tapasztalatokon keresztül vezetve tud bennünket újabb és újabb győzelmeket megmutatni. Amikor az ember számára már kimerülnek a lehetőségek határai, amikor már ügyeskedett eleget, amikor már megpróbálta ezt, amikor már próbálta, ugye Jákobra gondoljunk, a javaival, a pénzével ugye megvásárolni Ézsau kegyét, és nem sikerült. Amikor eljutunk odáig, hogy már nem tudunk könyvet venni, vagy nincs kitől mit megkérdezni, mert már nincs válasz. Isten azt mondja, hogy na, látod már, hogy azt szeretném, hogy hozzánk gyere. Ez a határpont. És ha mi ilyenkor jól választunk és jól döntünk, Isten meg tud bennünket szabadítani. Ez a jellemfejlődés pontja. Itt tud az ember Isten bennünket lépésről lépésre átvezetni és megnyugtatni. Kinél hol van a határpont? Különben ha szeretnénk olyan definíciószerűen megfogalmazni, hogy kinél hol a határ, és kinél hogy tudja Isten ezt megtenni, akkor azt kell feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy melyikünkben milyen jellemfogyatékosság van. Valaki ideges, valaki türelmetlen, valaki gőgös, valaki bizonytalan. Valaki állandóan az önlebecsüléssel kísértetik, valaki türelmetlen, valaki mértéktelen, és soroljam tovább. Ott a határpontunk. Isten oda akar bennünket vezetni, és ott akarja megmutatni a megfeszítettség határélményében, hogy át tud bennünket vinni a túlsó partra, ahová magunk erejéből nem tudunk átmenni. Gondoljatok Dánielre, Jákobra, a Jabbók folyónál. Nem tudott átmenni a győzelembe Jákob a maga erejéből. De jött az angyal, megvívta a harcot, és győzött. Dániel könyve 10. fejezetében olvashatunk arról, hogy Dániel 3 hétig böjtölt. Ez egy megfeszített állapot volt. Nem adta fel. És jött a válasz. Isten kegyelmes munkája ez, határpontokig vezet el. Akkor tudunk egy lépést előre tenni. Aztán a maga idejében jöhet a következő, hogy megtapasztalja a tanítvány a győzelem ízét, a folyamatos fejlődést és haladást. Így működnek a dolgok nem csak a tudomány és a művészet, hanem a lelki tudomány és művészet útján is. Isten oda vezet, ahol változtatni kell életünkön. Ha ez nincs meg, nem vagyunk fejlődőképesek cselekedetben, beszédben, gondolkodásban, látásmódban. Isten hatalmas ajándéka, hogy határtalan korszakokon át az örökké valóság végtelenségében szakadatlanul részesíteni akar bennünket a fejlődés és a növekedés tapasztalatával. Ne elégedjünk meg kevesebbel, talmi csecsebecsékkel, ragadjuk meg ezt a leghatalmasabb távlatot. Nem kell félnünk, hogy unatkozni fogunk az örök hazában. Isten túl gazdag ahhoz, hogy ismételje magát. A természetben tapasztalható, örökké megújuló, kétszer soha nem ismétlődő változatosság a formák, jelenségek, a színek, a történések, alakulások világában jelzik, hogy olyan Istenünk van, aki minden képzeletet felülmúlóan gazdag, kimeríthetetlen és végtelen. Isten minden területünket meg akarja tisztítani. Cselekedeteinket, adatot annak, hogy öltözzék fehér ruhába. Mert a fehér ruha szentek igazságos cselekedetei. Lerontván minden okoskodást, foggyulejtvén minden gondolatot. Minden gondolatot. Minden cselekedetet. Mehetünk tovább. Azt mondja a Biblia, hogy a kívánságokat is uralni akarja Isten. Kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. 2 Péter 1-4. A képzelet világunkat. Annyira be akarja tölteni Isten, hogy részesíteni akar bennünket a saját gondolataiban. Joel könyve 2. fejezetében azt olvassuk, hogy Isten el fogja vezetni a népét odáig, hogy személyre szabottan kinyilatkoztatásokat közöl. Különben megjegyzem, az igazi, komolyan igekutató embernek az életében ez egy napi tapasztalat. Hogy elkezdi kutatni az igét, és olyan meglátások és gondolatok ötlenek az eszébe, olyan megfogalmazások és összefüggések, amelyeket nem olvasott sehol. Mivel van benne vágy és igény, Isten erre válaszol. Úgy, mint a betlehemi pásztoroknak, azért nekik jelent meg az angyal Jézus születését hirdetve, mert ők kutatták az igét a megváltó eljöveteléről. Nem a farizeusok, meg nem az írástudók, nem a heródes emberei. Életmódunkra is kiterjed, és más egyéb területekre is ez a teljesség. Hogy olvassak a záró fejezetben egy szakaszt a Győzedelmes Élet című könyvből, amelyben a szerző a fejlődésnek egy olyan útját villantja fel, ami a napi gyakorlati tapasztalatunkon keresztül tovább vezet bennünket. Már beszéltem nektek arról a testvérről, aki biciklivel ment haza az összejövetelünk után, és fellökték az utcán. Mielőtt még észrevehette volna, előtört a haragja. Ha lett volna ideje és lehetősége arra, hogy átgondolja az esetet, talán lett volna esélye arra, hogy félretegye az indulatait, de hirtelen jött az esemény, és nem hagyott időt a gondolkodásra. És váratlanul kirobbant belőle a harag. Ezek szerint kétfajta kísértés van, amivel mindennapi életünkben találkozunk. Az egyik nem ad lehetőséget arra, hogy foglalkozzunk vele, hirtelen jön. A másik fokozatosan érkezik, és fokozatosan kísért. Az egyik kísértés nem hagy számunkra időt, hogy gondolkodjunk róla, míg a másik kísértés megadja az időt erre. Annak ellenére, hogy beléptünk a győzedelmes élet megtapasztalásába, 2 imádságot kell minden reggel mondanunk, amikor fölkelünk az ágyunkból. Ha ezt a 2 imádságot elhanyagoljuk, akkor újra el fogunk bukni. Az első imádságban így kell szólnunk, szabadíts meg engem a kísértésektől. Ne engedd, hogy anélkül jöjjenek hozzám, hogy lenne időm gondolkodni róluk. Ne engedd, hogy vétkezzek anélkül, hogy lehetőségem lenne átgondolni. Az Úr meg tud szabadítani minket az olyan kísértésektől, amelyek esetében nincs meg a lehetőségünk a gondolkodásra. Ez egy nagyon értékes imádság, és nagyon sok embert mentett meg. Tehát ez az első érdekes megjegyzés, hogy figyelnünk kell erre, gondoljuk meg, hogy van Jézusnak erre példája, hiszen ő a 40 napi megkísértés a pusztában ideje alatt, ugye? Ő arra a szolgálatra készült, és arra a kísértésre, amikor jött Sátán, és győzött. Ezt mondta Jézus a tanítványnak, hogy legyetek éberek, és vigyázzatok, és imádkozzatok, mert a test ugyan, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Aztán van egy másik helyzet is. Itt arról ír a szerző, hogy melyikünknek kell gyakorolni magát abban, hogy elveszítse a türelmét. Semmi szükség arra, hogy edzük magunkat ebben, mert ez automatikusan bekövetkezik, amikor valaki zaklatni kezd minket, hiszen spontán elveszítjük a türelmünket, mert Ádámhoz vagyunk csatolva. Bűnt követünk el minden elhatározás nélkül, mert Ádámhoz tartozunk. Nem kell semmi erőkifejtés ehhez. De a Krisztusban való életünknek, melyet Isten ígért nekünk, ugyanaz az alapelve, mint az Ádámmal való egységünknek. Ezt kell mondanunk az Úrnak. Ugyanúgy, ahogy Ádámhoz csatlakozva vétkeztem minden előre megfontoltság és elhatározás nélkül, ma Krisztusban vagyok. amennyiben lerendeztük a bűneinket, amennyiben beengedtük szívünkbe, akkor ma Krisztus él bennem. Minden előzetes megfontolás és elhatározás nélkül türelmes tudok lenni. Nem kell harcolnom azért, hogy türelmes legyek. Sokan különben összetévezték azt a harcot, amikor az akarat megfeszítésével kell magunkat átadni Krisztusnak, azzal a harccal, amikor már bennünk Krisztus él, és ő maga akar cselekedni és azért harcolni. Ez már értelmetlen. Ez már hitetlenség harca. Az a hit harca ott elején. Uram, nincs lehetőségem arra, hogy gondolkodjam azon, hogy ma milyen dolgokkal fogok találkozni, de köszönöm neked és dicsőítelek téged, mert az egységem te veled ugyanolyan erős, mint az egységem Ádámmal. Amikor ma kísértésekkel fogok találkozni, te a saját szelídségedet, szentségedet és győzelmedet fogod kinyilvánítani rajtam keresztül, még akkor is, ha túlságosan hirtelen jön a kísértés, és nem lesz rá időm, hogy gondolkodjak rajta, vagy ellenálljak néki. Tehát amikor naponta felkelünk, ezt mélyen át kell gondolnunk, és előre magunkat Isten kezébe kell helyeznünk. A másik fajta kísértés nem hirtelen jön, hanem inkább fokozatosan. Ott lézen körülöttünk, és állandóan csábítgat. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Mit kell tennünk ezzel a kísértéssel? Nem szabad odafigyelnünk rá, sem harcolnunk ellene. Minden az Úr Jézustól függ, imádkoznunk kell. Én még mindig ugyanolyan vagyok, mint azelőtt. Még mindig gyenge vagyok, és képtelen vagyok ellenállni a kísértésnek. Uram, nem tudom megtenni. Nem csak, hogy nem tudom megtenni, de még csak nem is fogom megpróbálni. Uram, nem tudok türelmes lenni, és nem is fogom megpróbálni, hogy az legyek. Azelőtt sem sikerült, és most sem fog sikerülni. Dicsőítelek és hát adok neked, amiért nem tudom megtenni. Tehetetlen vagyok. Nem tudok ezzel foglalkozni. Ugyanakkor föl kell emelnünk a fejünket, hogy az Úrra nézzünk, és ezt mondjuk neki, Uram, te képes vagy rá. Te nem vagy gyenge, hanem erős. Bennem. Uram, hálát adok neked, mert te képes vagy erre. Te képes vagy rá. Testvérek, ha ezt az utat választjuk, akkor a kísértés eltávozik tőlünk. Amikor elkezdünk küszködni és harcolni a kísértéssel, úgy tűnik, hogy eszeágában sincs elhagyni bennünket. Ám ha kijelentjük, hogy tehetetlenek vagyunk vele szemben, és csak Isten képes a győzelemre, és amikor dicsekedünk a gyöngességünkben, és dicsőítjük Isten erejét, a kísértés eltávozik. Emlékszem rá, kedves barátaink, akik Miskolcról jöttek, Peknyik Laci és dr. Pásztor Judit, üdvözöljük őket szeretettel a gyülekezetünkben, adtak nekünk egy filmet, ami lelkileg nagyon építő volt, A csodálatos elme, nem tudom, ismeritek-e ezt a filmet. Egy híres matematika tudósról szól, John Nashről, aki valós személy él, nem tudom, még élet talán, és róla készült ez a film, aki nem tudom pontosan milyen pszichikai betegségben, talán tudathasadásban szenvedett, és állandóan alakokat látott maga körül, akik befolyásolták az életét, és olyan mértékben, hogy az egész életének az energiát elvitték egy téves irányba. És elkezdte kiszolgálni őket, mert azt hitte, hogy ez valóság. És egyszer csak, amikor egy konferencián előadást tartott, akkor jöttek emberek, és elfogták. Ugye persze, hogy tiltakozott, és minden formában próbált tiltakozni, de elfogták, és bevitték egy ilyen intézetbe, és hát őrjöngött. Dühötten örjöngött, hogy mit képzelnek, a szabadságát korlátozzák, de aztán az orvos megvilágította azt, hogy azok a személyek nem léteznek. Bebizonyította. És a felesége is támogatta. És elkezdtek vele egy gyógyszert szedetni, aminek az eredménye az lett, hogy nem tudott házassági életet élni, és a házassága is kezdett szétmenni, és hát pat helyzetben volt, most mit tegyen? Vagy ezt, vagy azt, vagy a gyógyszer, vagy pedig az élet? És nagyon vajudott és szenvedett, és egyszer csak meghozta azt a döntést, hogy nem fog több gyógyszert beszedni. Hát persze mondták a felesége és még az orvosok is, hogy hát ez őrület. Mert olyan helyzeteket teremtett, hogy életveszélybe sodorta a feleségét, vagy a saját gyerekét. És mindenki megijedt, hogy mi lesz, és akkor ő mondta a feleségének, hogy költöz el, mert életveszélyes vagyok. De én többet gyógyszert nem szedek be. És akkor azt mondta a felesége, először elment, de utána visszajött, és azt mondta, hogy én veled leszek. Támogatlak ebben. És megbeszélték a stratégiát. Ami persze, hát hogy működött? Azt mondta az orvos, hogy senki még soha nem tudta ezt a betegséget legyőzni, és gyógyszer nélkül pedig lehetetlen. Azt mondta, hogy akkor sem szed be többet. És azt választotta, azt a megoldást, hogy iszonyatos küzdelem árán, évtizedeken keresztül, ezt most nem akarom végigmondani, próbálta a megoldásokat, újra és újra visszaesett egy-egy esetnél. De az élete vége felé eljutott a győzelmes pontig, mert amikor megkérdezték tőle, hogy hogy sikerült neki, akkor azt mondta, itt vannak mindig mellettem. Most is látom őket. De nem foglalkozom velük. De nem nézek rá. Nem szolgálom ki őket. Kezdi, akkor nyugton van. De elkezdek rájuk nézni. Ha elkezdek foglalkozni velük, akkor előjönnek. Elkezdenek növekedni, beborítani és legyőzni. Emlékszem rá, egy saját tapasztalatban értettem meg ezt a törvényt, hogy nagyon szenvedtem, nagyon vergődtem egy helyzetben, és úgy teljesen szétzilálódtam, és egyszer csak szól a telefon, nagyon türelmetlenül felvettem, elkezdtem valakivel beszélgetni, várpalotáról hívott egy hölgy, hogy szeretnének meghívni egy előadást az egészséges életmód, vagy ilyen és ilyen témákban, és elkezdtünk beszélgetni, 10 percig beszélgettünk, és letettem a telefont, és te magam elé néztem, és hol volt a kísértés? Hol volt a probléma? Eltűnt. Akkor értettem meg, hogy nem szabad foglalkozni vele. Nem szabad ránéznünk. Nem szabad teret adni neki, hanem, hogy úgy mondjam, mellé kell néznünk. Hanem, hogy úgy mondjam, el kell kezdenünk olyan dolgokkal foglalkozni, sétálni, mosogatni, angol tanulni, kötelességeinket végezni, munkánkat ellátni, embereket meglátogatni, stb. Stb. Nem szabad vele foglalkozni, és akkor a győzelem a miénk. Ezzel a döntésünkkel, ez egy döntést, Krisztust meghívtuk, és ő ebben erősít és segít bennünket. Ez a győzelem. Tehát ilyen felfogásmódunkkal és gondolkodásmódunkkal a hitben és nem a látásban való járást gyakorolhatjuk. Mert két felfogás létezik, ezzel szeretném zárni. Két felfogás, életfelfogás létezik, és kétféle eredmény. Az egyik a győzelem, a másik pedig a bukás élete. Az egyik felfogásban az ember megtapasztalja az Isten vezetését, megtapasztalja a folyamatos fejlődés ízét, a növekedés törvényét, egy látásmódot nyer el, ez a megtérés látásmódja. A gondolkodásmód változik meg, a szemüvege az embernek más lesz. Isten szemüvegén keresztül látja a dolgokat, mert Isten megadja ezt a látásmódot, a Krisztusban való élet lelkének törvénye. Lesznek bukások az életében, nem merjük azt állítani, hogy nem lesznek. De a bukás előtt és után is, meg közben is pontosan tudja, hogy kell helyreállítani a kapcsolatot Istennel. Elesett, de fel kell. Nem időzik sokáig. Ennek a következménye az lesz, nem tudom mennyire tudtam érzékeltetni, hogy egyre rövidebb időt időzik a bűnben és a kísértésben. Először utána napokat, hetedig vergődött, utána már csak napokat, utána órákat, perceket, pillanatokat. Magyarul egyre több, hosszabb ideig lesz győzedelmes, és egyre ritkábban a bukás állapotában. És ez a fejlődés. A sok tapasztalat következtében egyre ritkábbak lesznek a kísértések. Végül az a vonal egyre egyenesebb lesz. És felfelé emelkedő. A második út a bukás útja. Itt is vannak győzelmek, de csak rövid időre. Pillanatokra, órákra, esetleg napokra, de újra visszazökken az ember. És ennek az eredménye az lesz, hogy hosszabb időt tölt el a lefelé haladó úton, az elkeseredésben, a panaszkodásban, a vergődésben, az önvádban, a bukásban, és az eredménye az lesz, hogy egyre többször bukik el, és egyre ritkábban lesznek győzelmei. Az alapszemlélete kesernyés lesz, panaszkodó, mindig a nehézségekre tekintő, mindig másban hibát kereső, stb. Nem akarom sorolni. A bukás élete, ez óriási veszélyt rejt magában, elveszíti az embert. Ez is vastagodik, nézzük meg, hogy a piros vonal is vastagodik, a fekete vonal is vastagodik. Kockáztatjuk az üdvösségünket. Jézus azt mondta, legyen neked a te hited szerint, ahogy te gondolkodni akarsz, amilyen látásmódot választasz, olyan leszel. és megadja az Isten számunkra a hatalmas ajándékként a szolgálat lehetőségét a fejlődéshez még, az ima kiváltságát, hogy szakadatlan, háborítatlan közösségbe lehessünk a jó Istennel, és ilyen záró gyöngyszemként még talán azt a momentumot hagy emeljem ki a Jézus vezető lépések című könyvből, hogy olyan mély és szoros kapcsolatot teremt Isten és ember között a mindenható, hogy olyan szoros lesz ez a kapcsolat, ahogy mondja a szerző, mintha rajta kívül nem is létezne más teremtmény ezen a világon. Gondolkodtam ezen a kijelentésén, hogy talán nem túlzás ez. Nem önzés az, hogy az ember úgy vágyakozik az iránt, mert ez Isten valószínűleg azért jelentette ki számunkra ezt, mert tudja, hogy az emberi lényben van egy vágy a kizárólagosságra. Hogy valakinek én legyek a legfontosabb. És a szerelemben ez tetten érhető is, ez a momentum, hogy a valaki számára mi szeretnénk egyetlenek lenni, és azt is, hogy valaki számunkra egyetlen legyen. És a 10 parancsolat első parancsolatában is ez van, hogy Isten ezt kéri tőlünk, hogy én vagyok a te Istened. Én és te kapcsolatban. De énekek énekében is olvashatjuk a 6. fejezet, 6. versében azt, amikor azt mondja a vőlegény, ugye, aki Krisztust jelképezi, a menyasszonynak, aki az egyházat, a hívőt jelképezi, egy az én galambom, egy az én tökéletesem. Egyetlen. De a Biblia aranymondatában is benne van ez a csodálatos momentum. Úgy szerette Isten a világot, hogyha valaki is, egy valaki is el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten a teljességet akarja nekünk adni. Minden vágyunkra, ami őszinte és tiszta vágy, amit ő oltott belénk, arra ő beteljesedést ad. És hitáltal ez mind a miénk lehet, a győzedelmes élet. Gyakoroljuk magunkat ebben a hitben, és a hit az, amely bennünket átvezethet a megoldásba, a hit az, amely megragadhatja ezt a hatalmas ajándékot. Szem, mely távlatot lát, fül, mely hívószót hall, kéz, mely erős kart ragad, s forrásból vizet merít, láb, mely Krisztus lábnyomában jár, kulcs, mely kamra ajtaját nyitja, s belőle kincset nyer, aranyat, gazdagságot, ékes életet. Nyelv, mely égi kenyeret ízlel, száj, mely vallja, néven nevezi, ajkaival zengi, amit remél, s bátran kimondja, hitáltal enyém. Amen.
Indulatot, hadd fogyasszam. lesz majd megszentel az egész falut.
Mennyei atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy arasznyi földi létben és a lehetőségeink szűk keretei ellenére bennünket hatalmas tálalatokban részesítesz, hogy megvillantod előttünk a mindenséget, a horizontot, a kezdettől a végig, hogy bemutatod számunkra, Istenünk, a fejlődés korlátlan lehetőségét. Köszönjük, Istenünk, hogy kiemelsz bennünket kicsinyes valónkból, szűkös látókörünkből, hogy újjáteremtesz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy részesíteni akarsz bennünket a szakadatlan és folyamatos fejlődés örömében, hogy el akarsz bennünket vezetni magadhoz, és mi dönthetünk, akarjuk vagy nem. Istenünk, egész lényünkből, szívünk mélyéből könyörgünk, részesíts bennünket ebben a fejlődésben, ebben a növekedésben. Vezess el bennünket abba a hazába, ahol szakadatlan növekedésben és fejlődésben részesülhetünk, és egyre közelebb kerülhetünk